a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Varga Zsomborral, a Toyota és Lexus márkák magyarországi kommunikációs vezetőjével, akivel itt az első részben azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a Toyota az év első 9 hónapjában nem csak Magyarországon, de Magyarországon is, és Európában is megőrizte az elmúlt évek hihetetlen lendületét, és Magyarországon piacvezetőként, Európában pedig másodikként van jelen a piacon, és növelni tudta a részesedését mindkét piacon, ami azért egyrészt nem meglepő, mert nagyon sok márkánál visszaesés tapasztalható, és hát megbeszéltük ennek a háttereit is, hogy emögött mi van. Hát egyébként hosszú távú gondolkodás is van emögött, hiszen a bezártság alatt a Toyota nem csökkentette a termelését, hanem ugyanolyan tempóval termelt, és ez a Covid bezárásokat követően piaci előnyt jelentett. Na de menjünk innen tovább, ha már itt jövőről beszélünk, és a stratégia az ugye mindig fontos, és tulajdonképpen az, hogy a Toyota nem változtatott a stratégiáján, ez végül is a Covidot követően egy piaci előnnyé változott, és ha már itt a jövőről, illetve a stratégiáról beszélgetünk, akkor a Beyond Zero stratégia, amit néhány hete, hónapja hirdetett meg a Toyota, egy izgalmas jövőképet vázol elénk, már csak az elektromos meghajtások miatt is, illetve az egészen izgalmas modellek miatt is. És akkor beszéljünk erről néhány szót. Ugye most megérkeztek már, most azt hiszem a második ilyen BZ jelű autó is megérkezik lassan Magyarországra és Európában, de mi van e mögött, a Beyond Zero mögött? Ez csak egy típusjel, vagy több annál?
Ugye, ahogy említetted is, ez a Beyond Zero stratégia, ez egy elég komoly átfogó vállalati stratégia, ez egy globális stratégia egyébként, ami 4 pillérre támaszkodik, és ennek csak az egyik, de kétségkívül nagyon fontos pillére, ugye az elektromos autók, illetve a részben vagy teljesen elektromos autóknak az erősítése, további erősítése és megőrzése annak a vezető szerepnek, amelyet ugye a részben vagy teljesen elektromos hajtások fejlesztése kapcsán, ugye most már 25 éve magának tudtat a Toyota, és hát valóban, ugye talán már beszéltünk róla korábban is, hogy sokan félreértették a Toyotát akkor, amikor ugye a versenytársakhoz képest viszonylag későn kezdte kínálni az első dedikáltan akkumulátoros elektromosnak fejlesztett modelljeit, viszont ugye ez már egy akkori tudatos stratégia része volt, hogy ugye a Toyota akkor szeretett volna nagy volumenben ilyen meghajtású modelleket kínálni, hogyha ezek valóban élhető alternatívát jelentenek majd, illetve ugye úgy gondolta, hogy ahelyett, hogy mondjuk egy-két elektromos autót kínálunk mutatóba, amiből eladunk pár ezer darabot, és ezek ugye valóban mondjuk a működésük tekintetében 100%-ban elektromosan közlekednek, inkább adjunk el több millió hibridet, amelyek viszont mondjuk városi forgalomban akár 50-70%-ban szintén elektromosan és zéro emissziósan közlekednek. És hát érdemes arról megemlékezni, hogy európai szinten ugye több mint 20, világszinten pedig több mint 40 öntöltő hibrid elektromos autót kínálunk, emellett ugye most érkezett meg a világ legfejlettebb 5. generációs öntöltő hibrid technológiája, ami a Corolla Cross-ban mutatkozik be, de a Toyota jegyzi a világ legfejlettebb 3. generációs plug-in hibrid elektromos hajtását is. Ez például ugye az új RAV4-esben, az új Lexus NX-ben, vagy éppen az új Lexus RX-ben is megtekinthető, illetve kipróbálható, és ugye most érkeztek meg a Toyotának, amellett, hogy ugye voltak partneri együttműködésben fejlesztett elektromos autói is, például ugye a haszongépermű fronton, a ProAce-nek most érkeznek az elektromos változatai, illetve voltak már olyan elektromos autóink, ugye Európában még nem kínáltunk ki, de a világ több piacán, Kínában például CHR, illetve Amerikában korábban RAV4-es, amelyek ugye egy meglévő autóhoz fejlesztettek pluszban potenciálisan elektromos hajtást, de most érkeztek meg azok a modellek, amelyeket kifejezetten egy elektromos platformra és elektromos autónak fejlesztve kínálunk, és rímelve ugye ennek a Beyond Zero stratégiának a nevére elindítunk egy úgynevezett BZ vagy Beyond Zero sorozatot. Ez első körben 7 modellből fog állni. Ez nem azt jelenti, hogy csak 7 akkumulátoros elektromos autónk lesz, hiszen 2030-ig ugye nem kevesebb, mint 30 ilyen autót ígért a Toyota a Toyota és Lexus márkák révén együtt, viszont 7 olyan lesz, ami kifejezetten erre az új elektromos padlólemezre épült, de lesznek olyan modelljeik is, amelyek a korábbiakhoz hasonlóan egy meglévő modellhez adnak mondjuk a hibrid vagy a plug-in hibrid mellé opcionálisan választható elektromos hajtást is, viszont nyilván a legnagyobb hatékonyságot ezek a dedikáltan elektromos autónak fejlesztett modellek jelentik majd. Most érkeznek a márkakereskedésekbe az első úgynevezett BZ4X modellek, ugye ez egy nagyméretű SUV a RAV4-es és a Highlander között. Ez az első ilyen modellünk a BZ sorozatban, és a másodikat pedig most lepleztük le a BZ3 néven. Ez első körben csak Kínában fogjuk kínálni. Ez egy szedán, nagyjából a Corolla méretében egyébként, ilyen 610 km-es hatótávval, tehát ez egy valóban élhető hatótáv, de hogyha a BZ4X-ről beszélünk, az meg egy nagyméretű SUV, vagy lévén is egy több mint 500 km-es hatótávot kínál. Tehát valóban tartja a Toyota azt az ígéretét, hogy akkor kínáljuk ezeket az autókat, hogy ezek már valóban racionális és élhető választást kínálnak majd, és nem kell ilyen 100-200 km-es hatótávokkal megelégednünk. És ugyanúgy a Lexus házatáján is megérkeztek az első dedikált elektromos autók, például az első ebből ugye a Lexus RZ, ami gyakorlatilag ennek a BZ4X-nek a Lexus testvérmodellje.
Na most itt érzek én egy furcsa pontot, mert hogy itt a Beyond Zero stratégia kapcsán már rövidebb interjúban korábban megbeszéltük, és hát korábban, amikor még nem voltak tisztán elektromos modellek, ugye amellett, hogy a nagy távolságokra alkalmas elektromos modellekről beszéltél, igazából azt emeltett mindig ki, hogy a Toyota az igyekszik valóban fenntarthatóan lehetőleg a célhoz eszközt adni. És már most egyre többen azt kezdik feszegetni, miközben mostanra érte el ezt az áttörést az egész világ, hogy mindenki át akar állni elektromos autóra, hogy ez nem lesz fenntartható. Tehát, hogy nagy távolságra akkumulátoros autóval közlekedni semmiképpen nem lesz fenntartható, főleg nem több milliós és milliárdos felhasználó számmal. Akkor most itt a Toyota ezt az elvét feladta?
Nem. Egyrészt ugye nem csak a nagy gyártási volumen miatt nem lesz fenntartható, vagy állít óriási kihívásokat, hanem ugye maga az infrastruktúra fejlesztése kapcsán is, de hogyha ugye maradunk kifejezetten a szűkös energiaforrásoknál, amikről beszéltünk, vagy alapanyagokról, ami miatt ugye te is említetted, hogy ez főleg ilyen akár több százmilliós vagy több milliós volumenben már nem lesz fent, az egyszerűen nem lesz elég alapanyag. Egyrészt, hogy a Toyota gyakorlatilag valamennyi hibrid akkumulátorát visszagyűjti, és az abban felhasznált ugye, anyagokat újra felhasználja, próbálván elébe menni ennek az anyagszűkösségnek.
Ne felejtsd szavad, de hol áll most ez a visszagyűjtés? Én itt arra gondolok, hogy látom, hogy egyre másra helyezik forgalomba Magyarországon a 10-10, akár lassan 20 éves hibrid Toyotákat, amelyeket magánimportban hoznak be az országba. Ez nem azt jelenti, hogy ezek az autók már roncstelepen lennének. Van nem, már visszagyűjtés egyáltalán?
Van, bár tény is való, hogy ez főleg Európára jellemző, hogy a Nyugat-Európa által úgymond levetett autók ugye megjelennek Közép-Kelet-Európában, vagy még keletebbre. És hát azt tudjuk, hogy az első generációs Prius, ami egyébként már 25 éves, de még mindig elképesztően népszerű, és még mindig mennek az utakon ilyen autók is, akár 1 millió kilométerre. Ugye a Toyota egyébként azt garantálja, hogy 10 évig minimum 90%-os hatékonysággal működnek majd ezek az akkumulátorok, de hát úgy látjuk azt, hogy 2 évtizedes autóknál is bőven 80% fölött vannak ezek. Ettől függetlenül azért vannak más piacok, ahol ezek már begyűjtésre vagy leadásra kerültek, illetve hát nyilván például az első generációs Priusok azért lassan kezdenek kikopni, tehát mondjuk egy ilyen 15 és 25 év közötti autók akkumulátor visszagyűjtése az már megkezdődött, de valóban az még egyáltalán nem számít ritkaságnak, hogy egy második generációs vagy egy harmadik generációs Priuszt behoznak, és gyakorlatilag boldogan elautóznak vele még Magyarországon akár 10 éven keresztül. Úgyhogy nyilván csak erre alapozva azért nem lehetne megváltoztatni az irányt. Ezért is mondja a Toyota azt, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy tudatosak legyünk a döntéseikben, és a számunkra és a körülményeknek leginkább megfelelő környezetbarát megoldást válasszuk. Hiszen például, hogyha ugye nem nagyon vagyunk akár életvitelünknek köszönhetően, vagy éppen lakóinknak köszönhetően, munkainknak köszönhetően fölkészülve arra, hogy mondjuk rendszeresen töltögessünk egy plug-in hibrid autót, akkor teljesen fölöslegesen veszünk plug-in hibridet, akkor azt mondja a Toyota, hogy válaszunk egy full hibridet, ahol gyakorlatilag nem kell külső töltögetéssel időt, energiát vesztegetnünk, és gyakorlatilag így is 50-80%-ban tisztán elektromosan közlekedünk, tehát már egy standard belső égésű meghajtáshoz képest már így egy óriási lépést tettünk előre. Ha viszont ugye valóban tudunk töltögetni, és szándékunkban is áll töltögetni, akár otthon, mert kertesházban lakunk, akár mert egy olyan lakóházban lakunk, ahol ugye van több töltőpont, vagy az utcán a közelben van töltőpont, stb., akkor érdemes megfontolnunk egy plug-in hibridnek a használatát. Ugye jellemző az, hogy azért akik második autó autóként, tehát használt autóként vesznek plug-in hibridet, azok jellemzően 90 vagy akár 100%-ban töltögetik az autójukat, viszont az új plug-in hibrid felhasználóknál még mindig csak 7% az arány, hiszen nagyon sokan kapják például céges autónak, ahol van egy ilyen érdekellentét, hiszen miért is töltögetném én a saját áramköltség, főleg a most elszálló áramköltségekkel a céges autót, amikor egyébként ahhoz pedig kapok egy üzemanyagkártyát. Szerencsére voltam egy hónap ezelőtt egy olyan konferencián, ahol megtudhattuk, hogy már Magyarországon is egy-két hónapon belül lesz ereme volna, és a céges kártyák fedezni fogják az ilyen töltési lehetőségeket is, tehát hogy ilyen szempontból ez egy komoly erőlépést hozhat magával.
És mi a helyzet a hosszú távú elektromos utazásokra a Toyota által nagyon szorgalmazott, vagy talán a leginkább szorgalmazott hidrogén meghajtásra? Ennek milyen jövőt jósoltok?
Hatalmas potenciált és lehetőséget látunk benne, és már látjuk azt, hogy Magyarországon is egészen komolyan kezdett el foglalkozni vele a szakpolitika, és jól lehet, hogy említettem azt, hogy valóban vannak már a mi kínálatunkban is olyan elektromos autók, amelyek 500-600 kilométert tudnak megtenni, viszont azt gondoljuk, hogy megint csak akkor válaszol egy ügyfél olyan autót, hogyha valóban ki is használja, mert hogyha nem teszi, és mondjuk csak napi 100 kilométert tesz meg vele, akkor bőven elég neki egy plug-in hibrid, és mondjuk egy akkumulátoros elektromos autóhoz szükséges akkumulátor mennyiségből akár 6-8 plug-in hibrid is gyártható.
Az időnk az nagyon elfogyott, és hát itt a hidrogén alapú társadalomról nem beszéltünk, és ezen belül is ugye a Toyotának van egy Owen City elnevezésű projektje, ami már nem is egy ilyen terv csupán, hanem egy működő város már lassan, sőt már működik is, csak mondjuk még nem költöztek be teljes létszámba az ott lakók. Ez a város, ez mennyire lesz a jövő előszele, és mennyire lesz a mai működésnek egyfajta alternatívája? Ezek a technológiák mennyire hamar emelhetők majd át akár a mindennapokban?
Ugye a Woven City az abszolút hidrogén alapon üzemel, illetve napelemek bontják ugye az ott lévő vizet hidrogénre, és ez üzemelteti a városnak a fűtését, hűtését, de még akár ugye a mi gyalogos zónákban a gyalogosok által megtett lépések is, a séta is energiát termel, ami az ottani közvilágítást szolgálja. Viszont azért nagyon jó ez, hogy nem csak egy, hogy mondják, ez zöldmezős beruházás keretében tud megszületni ilyen abszolút zöld város, hogy ugyanezt a technológiát használva a közeli Fukuoka városa, ami egyébként egy 2000 éves város, ott is elkezdtek átállni a hidrogén alapú társadalomra, és a világ első hidrogén városának szánják ezt a várost, és ott például a szennyvízből keletkező, komposztálás során keletkező gázokból is szűrik a hidrogént, és ezt is például az épületek fűtésére, az iskolák, középületek, kórházak fűtésére, világítására használják. Tehát nem csak arról van szó, hogy csak akkor lehet egy ilyen abszolút zöld átállást meglépni, hogyha nem tudom, kimegyünk a pusztába, és ott kezdünk egy új várost építeni, hanem már meglépő, ugye ez Európa számára nagyon jó hír, hogy meglévő régi történelemmel rendelkező városok esetében is van lehetőség arra, hogy ezeknek a technológiáknak egészen nagy részét el tudjuk kezdeni használni. Kétségkívül azonban a teljes 360 fokos kört azt egy ilyen zöldmezős város keretében lehet kihasználni.
Na most ugye itt a hidrogén üzemanyagról, illetve a hidrogén hajtásról nem sokat beszéltünk, de azért így túl a jelenleg még mondjuk személyautók esetében hát nagyon költséges és nem túl fenntartható már olyan szempontból, hogy nem elég nagy az infrastruktúra a kiszolgáláshoz. Tehát még valószínű, hogy ez egy kicsit várat magára, különösen Magyarországon, de úgy tűnik nekem, ha csak a Woven City-t nézem, mint lehetőséget, hogy a tömegközlekedésben vagy a közösségi közlekedésben talán nagyobb lehetőségek vannak.
Így igaz, ugye néhány hétig Pesten is járt egy hidrogén busz egyébként teszt jelleggel, tehát konkrétan BKV buszként, de például Debrecennek a tömegközlekedését is így tervezik átállítani abszolút zöld tömegközlekedésre, és ugye egy ilyen tömegközlekedés esetén a helyszíni buszoknak az ellátása már megteremtheti azt a forgalmat, ami miatt érdemes egy töltőállomást nyitni, akkor nyilván ott a környéken már a személyautóforgalom is meg tud jelenni, és hogyha ugye az autópályák mentén pedig a fontosabb pontokon kialakítanak néhány hidrogén töltőállomást, akkor a hosszú távú áruszállításban is óriás potenciál van benne. A személyautók tekintetében pedig nem csak a hidrogén üzemanyagcellás autóknak az elterjedése jelent majd egy komoly forgalmat ezeknek a utaknak, hanem létezik már egy jelenleg kísérleti fázisban egy hidrogén belső égésű technológia is, ahol pedig ugye az válik lehetővé, hogy gyakorlatilag a belső égési technológiákat is átmentjük, és rengeteg munkahelyet megőrzünk ezáltal, hiszen gyakorlatilag hidrogén égése során is víz keletkezik. Annyi a különbség, hogy azért nem teljesen zéró emissziós, mert ugye némi kenőanyagot igényel ez az autó, viszont így is olyan 95%-kal csökkentett emisszió a mostani belső égésű autókhoz képest, és hogyha ezek is megjelennek, akkor bizony igen komoly forgalmat tudunk generálni ezeknek a utaknak, és ugyanúgy, ahogy mondjuk pár éve még vakargattuk a fejünket, hogy jó, jönnek az elektromos autók, de hol fogjuk tölteni őket, ma meg már Magyarországon is ugye több mint 2000 töltőállomás van, úgy ilyen tekintetben a hidrogén kutak kérdése is elég hamar megoldódik majd.
Hát az időnk az gyakorlatilag teljesen elfogyott, és a legfontosabb kérdésről nem tudtunk beszélni, hogy a Toyota túl azon, hogy visszagyűjti szép lassan majd az elhasznált akkumulátorokat, vagy az éppen nem használt, korábban beépített akkumulátorokat, milyen megoldásokkal igyekszik a fenntarthatóságát támogatni ezeknek az új technológiáknak?
Ugye a fenntarthatóság tekintetében a hidrogén kapcsán jó hír az, hogy ugye az univerzum legnagyobb elemszámában rendelkezés álló anyag, tehát ilyen tekintetben ott nem lesznek szűkösek az erőforrások, és ott rendben leszünk.